1986 az Álmosdi gyülekezetben szolgál idős Zimányi József református lelkipásztor.
Elkészítette nekünk ígéretasztalát. Azt kérjük most, atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusért, az általa szerzett kegyelemért, áldj meg bennünket ígét hallgatása közben. Sorolj minket lelked által azok közé, akik értelemmel hallgatnak, és akiknek a szívében az íge elvégzi azt, amiért küldötted. Hálát adunk azért, hogy betegeink meggyógyulhatnak, hogy sokan egyedül magányosságukban benned, nálad, vígasz felüdülést talál, mert társuk vagy a magányban. Senki sincs egyedül, aki veled van, csak akivel te ott lehetsz. Mindenkiért imádkozunk, aki gyenge, beteg, erőtelen, testében vagy hitében. Légy kegyelmes a mi gyülekezetünkhöz, most pedig itt mi hozzánk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten szent igéjét a Máté evangélista által írott evangélium 9. fejezetéből olvasom a 35. verstől. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanította a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratására. Foglaljuk helyet. A mostani első bűnbánati esténkkel, amelyel készülünk az úrasztalához, egy nagyon egyszerű, de kegyelemben, szeretetben olyan gazdag bibliai szöveg szól hozzánk. Adja Isten, hogy mindenki megrendült lélekkel vegye kezébe a Bibliát, amikor ilyet olvas, hogy Jézus bejárta a városokat és a falvakat, mind tanított a zsinagógákban, hirdette mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Mi megszoktuk azt, hogy nekünk megvan a magunk református Isten tisztelete, bizonyos rendszerint folyik az ige hirdetés, a tanítás, vannak ünnepeink, különféle szertartásaink, és úgy gondoljuk, hogy ez olyan természetes, így volt nagyapáink életében is, és hát minket is megillet. Pedig ez egy különleges kegyelem. Most a római pápa szervezésében, jelenlétében a világ nagy vallásainak vezetői mind összegyűltek, és ott a pápa is beszélt. Mindegyik felekezet próbálta a legjobbát mutatni saját tanításának. Nem tudom pontosan hányféle felekezet volt, de az úgynevezett világvallások, tehát amelyeknek az egész világon vannak hívei, mind elküldték megbízottaikat. Én amikor ezt olvastam, szívemben hálát adtam Istennek, hogy nem a pogány vallások valamelyikének a papja vagyok, nem sötétségben és tudatlanságban végzem az én Isten tiszteletemet, hanem megjelent a naptámadat a magasságból. Eljött a világ világossága, és én rám is rám világított, nekem is világít, belém világított, az utat világítja, szívem sötétségére rávilágít. Milyen jó, hogy én keresztény ember lehetek. Bibliámban, Krisztusról tudok, szavát hallottam, hallom, próbálom követni, ha elbotlok, elesek, felemel, fölsegít. Olyan jó, hogy az Isten fiával lehetek kapcsolatban, nem Mohameddel, nem Buddhával, Brámával, különféle fogány isteneknek, szellemeknek, igazából sokszor démonoknak, a lelkével. Meg kell Istennek köszönni, hogy olyan nagyon megkülönböztetett bennünket. Néztem egyszer egy filmet, sokszor eszembe jut, mert olyan megrendítő volt, egy dél-amerikai nagy Mária ünnepen egy édesanya nagyon beteg gyermekéért. Mindenképpen meg akarta hatni Máriát, Szűz Máriát, és nem tudom pontosan mennyit, nagyon messziről megindult a Mária szobor felé, de úgy, hogy lefeküdt a forró napon a földre, és ahol a feje volt, amikor felállt, oda tette a lábát, megint lefeküdt. A testhosszával végigmérte ezt a nagy távolságot, a indulásától Máriáig, hogy meghassa Máriát, meggyőzze. Lehet, hogy Isten megfelelte el a könyörgésre, megszánta ezt a tudatlan asszony, hiszen az Úr Jézus elvégzett mindent, nem kell nekünk hasonlófekve így közeledni, gyötörni magunkat. De ezt látva is elgondoltam, hogy milyen jó, hogy mi a legegyszerűbb, világos, könnyen megérthető, megragadható, teljesíthető tanításokat kapjuk, és még egyfelől egy különös kegyelem, másfelől félelmes dolog, hogy ennyi jót tékozol, pazarol ránk az Isten, és alig látni eredményét. Vagy felelősség is ez. Ha bevetnek egy földet jó vetőmaggal, és alaposan sűrűn, akkor a termést várnak. Isten kegyelme az, hogy így szól hozzánk, és így érthetjük. Olyan nagy dolog, hogy az Úr Jézus maga keres meg. Ugyanaz történik most is minden Isten tiszteletünkön, ami akkor bejárta a városokat, falvakat. Elhoztad a mennyországot, az Isten irgalmát, az Atya szeretetét az emberek közé, de nem erőltette senkire. Jézus senkinek sem parancsolta meg, hogy menjen utána. Csak lehetővé tette, vagy hívta. És ma is úgy van, hogy még senkit nem tudunk rá kötelezni arra, hogy hát minden nap olvasd a Bibliát, imádkozzál, a bűneidet valljad meg Krisztusnak, bocsáss meg ellenségeidnek, nem. Az ige szól, vagy igen, mond az ember, vagy nem. De biztos, hogy érthetetlenül nagy kegyelembe van részünk, ez nem lehet megmagyarázni. A 139. Zsoltárban, a 14. versben van, a Zsoltár írónak az a felkiáltása, hogy magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Aki a Zsoltárt írta, az a Zsoltár író is tudta, hogy egy megkülönböztetett ember. Az egyetlen élő Istennel van kapcsolatban, a Jehovával, zsidók Istenével. Tudta, hogy körötte minden figura, forma, csak bálva, hideg, halott szobor. És kitört a szívével a hála, hogy megkülönböztettél engem. Mi is ilyen megkülönböztetett emberek vagyunk, de megint mondom, hogy ez a megkülönböztetés, ez nagy felelősséggel is jár. Sokat költött ránk az Isten, sokat tékozol ránk. És nem fárad el, hogy újra kezdje. Vannak egy gyülekezetünkben, akik gyerekkoroktól kezdve hallják az igét, semmi bennük meg nem változott. Isten elmondja nekik, megint újra kínálja őket. Milliók meg milliók vannak, akik egy hallásra megfognák. Megdöbbentő beszámolókat olvastam a misszionárosok munkájáról, hogy amikor először tanulták meg valahogy egy benszülött népnek a nyelvét, és hát nehezen, nehéz kiejteni azokat a hangokat. Mégis elmondták az Isten üzenetét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen, és elbeszélték a Jézus kereszt halálát. Azok a fekete emberek úgy sírtak. A méltatlanságukat érezték, a bűneiket látták. Meghatotta őket Isten szeretete, és megremtemtette saját szívük állapota. És mégis újra meg újra Isten minket ostromol. Oda olyan kevés munkás jut el. Itt pedig mindenütt olvashatjuk, könyvekben megkapjuk, a Biblia kezünkben van. Nagyon sok helyen még csak egy-egy evangélium van lefordítva. Vagy legjobb esetben a 4 evangélium. Nincs lefordítva az Ószövetség egy-egy népnek a nyelvére. Se a Pál levelei, mert nem tudnak annyit csinálni. Nincs, aki pontosan jól visszaadja. Olyan nehéz néha kifejezni, mert azok a népek azokat a fogalmakat nem is ismerik. Nagy kegyelem az, amit Isten velünk cselekszik. És ez két dologra kötelez. Egyik az állandó hálaadás, és a másik az állandó alázat. Mert ha valakiben egy kis lelki fogékonyság és becsület van, akkor ez a meg nem érdemelt megkülönböztetés arra indít bennünket, hogy folytonosan köszönjük meg. Az állandó hálaadás. És az alázat. Mert mindig csak azt tapasztaljuk, hogy nem tudtuk megbecsülni. Nem hoztuk meg a gyümölcsöt, a termést, és mégis újra szántja, beveti, munkája az szívünket. Meg kell magunkat alázni. De van még itt valami, aminek meg kell lennie. Ha én látom azt, hogy Isten ennyit törődik velem, ilyen jó hozzám, ilyen megkülönböztetve jó hozzám, akkor én nagyon megbesült valaki vagyok, ami azt is jelenti, hogy mikor az ördög kísért engem, és vinni akar a maga útjára, akkor nekem tudni kell, hogy én Isten számára nagyon drága vagyok. Nem adhatom el magam ilyen olcsón, és nem lehetek a bűnszolgája. A bűnszolgája egy ávarom, a Krisztusért számban könnyű énekelni, de nehéz gyakorolni. Mikor a testvéreket éri valamilyen kísértés, érzik, hogy most nem jó irányba menne a szívük. Mindig azt kell mondani a saját szívünknek, hogy vigyázz, te nagyon drága vagy. Sokba kerültél az Istennek, és nagyon sokat törődik veled. Ne hagyd magad tönkretenni. Meg kell a szívünkkel beszélni. Nem hiába jött el a Zsoltár író, hogy beszéljetek szívetekkel ágyas házatokban. Ha már napközben megöltük a sok jó időt, mert megöljük néha, akkor legalább éjszaka, vagy este, vagy álmatlan éjjeli órákban, vagy hajnalban, amikor már ébredezünk, beszélni kell a szívünkkel, és meg kell mondani, hogy nem tudtam eléggé nagy örömmel fogadni, elég hálával az Isten jóságát, és nem voltam elég alázat, és olyan könnyen meg tudok helyben engem az ördög, pedig én olyan drága vagyok a Krisztus számára. Van egy énekünk, amelyben mindenki úgy énekeli a férfiak is, akik nem járnak a bűnben az Isten tiszteletekre, hogy a bűnöket megutáljuk. Bizony jó lenne idejutni, hogy a bűnöket megutáljuk. Na most itt az történt, amikor az Úr Jézus járt a falvakat, városokat bejárva, hogy mindenki azt kapta, amit keresett. Ezt tessenek jól megjegyezni. Itt álmosdon is, ma este is, minden Isten tiszteleten mindenki azt kapja, amit keres. Pontosan. Volt, aki kíváncsi volt egy csodára, azért ment el. Hallották, hogy ez a Názáreti mester meggyógyítja azt a vakon szülöttet, azt a sántán szülöttet, azt a démonoktól dobált, tajtékzó, örjöngenget lesendesíti, aki ott rohangált a temetében mesterelő, mindenkit riogatva, sírokat széttörve, most felöltözve, ott van. Nézzük meg! Elmentek és láttak csodát. De belől, bennük semmi nem történt. Nem tudott az Úr igéje behatolni a szívünkbe, csak láttak csodákat. Kíváncsiak voltak, hát megkapták a kíváncsisággal, amit akartak. Sokan csak így jártak. Hazamentek és elmondták, hogy mit láttak le. Egy lépés nem mentek közelebb az Úr Jézushoz. A másik, ami szintén szomorú, nagyon sokan mentek a testi bajaikkal csak. Meg rokonok, erős rokonok hozták a gyenge tehetetlen betegeket, és nem kívántak más csak, hogy gyógyuljon meg a beteg. Megkapták. De belőle nem történt semmi. Oda vitték sántán, hazament a saját lábán. Oda vitték vakon, megint szemmel ment haza. Oda vitték némán, és hangosan ujjogva mondta, hogy tudok beszélni. Oda vitték süketen, és hallott mindent. De belőle nem történt semmi változás. Csak eldicsekedett, hogy engem gyógyított meg, és magát emelte fel, és magáról beszél. De voltak, akik testi lelki bajaikat egyaránt oda tudták vinni, kaptak testi gyógyulást, és kaptak lelki gyógyulást. Mert az Úr Jézus nem tud segíteni belől, ha ő kívül van. Nem tud segíteni. Mert a legnagyobb jó, amit az Úr Jézus tesz egy emberrel, az, amikor megindítja benne a bűnbánatnak a folyamatát. Ez a legnagyobb jó. Amíg az ember szívébe nem jön el a megkeseredés ideje, addig az is a külső dolgokat kapott. Ma van holnap éje. Akiket Jézus meggyógyított ott testének, azok is mind meghaltak. Megöregedtek, meghaltak. Akit föltámasztott a halálból, az is meghalt. De aki élő hitet kapott, Krisztusban való hitet, az az örökké valóságban is átvitte, és az megtartotta őt. Azt kérem mindenkitől, tanácsolom szeretettel, hogy minden bajunkat vigyük az Úr Jézus elé, hiszen az van itt olyan szépen mondja, hogy hirdette mennyekországának evangéliumát, az evangélium az jó hírt jelent. Hirdette az Isten szeretetének a jó hírét, sok ember ott meggyógyult, mert a lelke gyógyult meg. Aki szomjasan Isten szeretetére vágyva, bűneitől szabadulni akarva, ment oda és hallgatta az Isten kegyelmének evangéliumát, ahol beleáradt a Jézus szabadító ereje. Először belül változtak meg ezek az emberek, aztán ez kihatott kívülre is. Ma már a hitetlen világ ezt nyíltan vallja, hogy a legtöbb betegségnek lelki oka van. Testvérek, már hallották tőlem is, hogy 100 gyomorpekélyes ember közül 95-nek a gyomorpekélyét lelki izgalom okozza. Nem valami egyéb. Ha lelkileg rendben jön, a pekély elmúlik. Lelki bajok. Amikor valakit az Úr Jézus lelkileg meg tudod újítani, akkor kívül testileg is megújult. Rendben jön az egészsége is. Próbáljunk egyszer az Úr Jézussal beszélni a mindegy nagyobb bajunkról. De lehet, hogy imádságban elmondjuk, hogy itt fáj, ott fáj, vagy sajnálunk valakit a családba, vagy izgulunk valakiért, valamely kedves rokonunkért, gyerekünkért, unokánkért. Nem mondjuk el egyszer a legnagyobb bajunkat. Beszéljünk egyszer az Úr Jézusnak a mi bűneinkről, és mondjuk meg név szerint, hogy melyek azok. Melyek azok, amik engem fogva tartanak, tőled mindig elválasztanak, sőt ellened ingerelnek. amelyektől nem tudok, vagy nem akarok szabadulni. Én szeretnék, Uram, veled járni, de meg vagyok kötve, meg vagyok fogva. Tehetetlen vagyok. De ha te vagy a megváltó, segíts rajta. És először a magunk bűneit vigyük oda, nem a másik. Magunk bűneit. De ha van itt valaki, bárki, aki még eddig soha nem tapasztalta, hogy ő annyira bűnös, hanem úgy gondolja, hogy azért annyira vagyok csak, mint mindenki más, de olyan különösebben nem. Ha így gondolja valaki, akkor ezt kell kérni, hogy Uram, engedd, hogy meglássam magamat. De a te szemeddel, nem a magaméval, mert mi színbakok vagyunk. Feketét is fehérnek látjuk. De a te szemeddel lássam meg magam. Engedd, hogy megreptenjek és megriadjak. És amikor ez a folyamat végül, hogy ezt megkezdi az Úr Jézus, akkor már nagyon közel van a szabadulás és gyógyulás. Amikor még a szív teljesen megnyílik és ő bejön, akkor előtte ezt a belső baj gyógyítja meg. Megtörténik, hogy csak a belső baj gyógyítja meg. A külső betegség megmarad, ilyen is van. Pál apostolról nem vett le egy betegséget. Háromszor könyörgött, éles tövis gyötörte belőle, szörnyű fájdalmat nem vette le. Szüksége volt rá, hogy mint Kolumbus mindig kérje. Mindig tudja a kicsiségét. Amikor a fájdalmat elővették, nem tudott se prédikálni, se imádkozni, akkor el kellett várni, amíg elmúlik. És újra kapja a kegyelmet a apostoli szolgálatra. Nem vette el tőle. Volt, aki meggyógyult testében, lelkében azonnal. Mondjuk el az Úr Jézusnak ezeket a dolgainkat, és figyeljünk még csak valamire, milyen szépen szól az ige. Gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Beszéljünk az erőtlenségről egy kicsit. Nagyon erőtlenek vagyunk az imádkozásról. Nem tudom, hogy összetéve egy nap kijönne 10 perc, amit figyelmes imába töltöttünk, 10 perc. És mi van az imába? Miket szoktunk kérni? Mi indít imádkozásra? Erőtlenek vagyunk az imádságban. Az Úr Jézus az egész bűnös világ terét hordozta, de sok éjszakát töltött imában. Mi nem tudunk. De legalább, ha ébredünk éjszaka, vagy napközben van egy kis megállási idő, de munka közben is. Erőt kell venni magunkon, hogy a házi munka közben is lehet, hogy valaki törli a porca székekről, vagy fényezi a kilincset, vagy mossa a padlót, de közben imádkozhat. Össze kell kötve lenni az Úr Jézussal szüntelen. Ugye erőtlenek vagyunk az imába, a Biblia olvasásába, hamar megújjuk. Elfáradunk néha jót is tenni, mert nem hálálják meg. Kevés az erőnk a béketűréshez. Sokféle erőtlenség van. De az erőt csak a befogadott Úr Jézus tudja megadni. Senki nem kapja meg ezeket az erőket kívülről. Úr Jézus, segíts, hogy jól tudjak imádkozni. Hogy szeressem a Bibliát, hogy nagyon türelmes legyek, de maradj kívül. Add meg az erőt, de maradj kívül. Ő bejön és behozza ezeket az erőket. Ha nem engedjük meg, akkor nem tudja megtenni. Biztos, hogy az álmosi gyülekezetet is látja maga állapotában úgy, ahogy itt van. Látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Én nem tudom úgy látni a gyülekezetet, mint az Úr Jézus, valami kicsit látok csak, de ezt az én szemeim is, a tiétek is láthatja, hogy elgyötörtek, elesettek. Nézzétek, hogy hódít az alkohol. A parázdaság, házasságtörés, durvaság, önzés, hazugság, csalás. Mindenütt csak bűn, és olyan fáradt közben az ember. Olyan igazán friss, kipihent ember nincs a faluban. Mindenki gyötör valami. Elesett és gyötör. Kívül mosoly van, amikor temettük a Füdesi József testvérünket, kigondoltam, hogy elfáradt a szíve már, pedig 50 éves volt. Most is hallottuk Debrecenben egy hasonló korú ismerősünknek a halálát. Hirtelen. Másik hirtelen rosszul van. Úgy viszi el a mentő. Kiderül, hogy már nem bírja a szív. Nem bírja már. Elfáradt, elgyötört. Mindjárt a szükségünk van az Úr Jézus kedves jelenlétére, hogy megerősödjünk, erőtlenségünket elvegye. Egy belső lelki vidámság felügyülés legyen bennünk. Hogy a mosolyunkba, örömünkbe, ott háta mögött, minden mögött Krisztus legyen. Ő belőle táplálkozik, és ő jön mindez. Mert senki minket úgy nem szán, és úgy nem sajnál, senki úgy nem akarja a javunkat, mint ő. Megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak. Maguk szerezték maguknak, de sajnálta őket, mint a juhok pásztor nélkül. Hiába van lelki pásztor egy gyülekezetnek. Nem tudja összefogni, azt a belső békét a lelki pásztor nem adhatja. Megmutathatja az utat, segíthet a keresésben, de csak Krisztus lehet az a pásztor. Olyanok voltak, mint a pásztor nélkül van a juhok, volt ott lelki pásztor. Minden zsinagógában volt tanítópap, volt főpap, volt lelki gondozás, de pásztor nélkül voltak mégis. A Krisztus oltalmazó, védelmező szeretete nélkül. Egy kérdést írtam ide föl, hogy ne felejtsem el. A testvérektől kérdezem meg, és ha valahol beszélgettek templomba járó testvéreinkkel, de még másokkal is, meg lehet kérdezni, hogy mennyi időt töltesz naponta az Úr Jézussal, vagy így is lehet kérdezni, hogy mennyi időt tölthet veled? Mert csak annyit tölt, amennyit engedek. Ha nem engedem, akkor nem. Mennyi időt töltök én naponta az Úr Jézussal? Mivel ő minden áldásnak a forrása, minden jónak a forrása. Ő fedez be engem Isten előtt, ő szerzett nekem minden jót. Magamat hoztam meg, ha ezt az időt lerövidítem, vagy teljesen kikapcsolom. Bizony, csak egyedül az Úr Jézus tudja pásztorolni a megfáradt embert. Nagyon érdekes, ezt testvérek már hallották tőle, de megismételem, hogy a háziállatok közül legtöbb hazatalál, de a juhok nem. Azt a nyájat, azt hajtani kell haza. Vezetni és hajtani nem megy. Az a bárány nem megy haza. Elkóborolni azt tud. Érdekes, el tud kóborolni, de hazamenni nem tud. Hallottam egy érdekes dolgot, most egy gyűlésünk volt, lelkészi gyűlésünk, az egyik professzorunk elmondta, hogy Debrecenben nagyon megnőtt a katolikusok száma, ugye Debrecen nevezik a magyar kávrista rómának, hát vagyis központnak, hát kétszer annyi református van, de egyre nő a katolikusok száma. Miért? Azért, mert volt apácákat, meg apáca jelölteket, talán megint megkapják az engedélyt a apáca szervezetre. Ezeket beállítják, és mindenütt figyelik, ha beköltöznek faluról, bérházakba is, kutatnak a katolikus ismerősökön keresztül, jelentkeznek be, ha beköltözött valaki a szomszédba, tudjátok meg milyen vallású, ha katolikus elmennek. A katolikus egyház megpróbálja pásztorolni, és azt eléri, hogy az egyházhoz tudja vonni ezeket a addig lelki gondozás nélkül, tanyáról, faluból, innen-onnan bekerült embereket. Nagy mértékben megnőtt a katolikus templomba járó száma, mert nagyon sok lelki gondozó van. Kimennek az apácák, és megkeresnek mindenkit, meg ezek a önkéntes női lelki munkások, meg férfiak is. Van tanár mérnök is, hogy mit csinálja. Vállal bizonyos órát, 8-10 órát, 2 órát, 3 órát, 7-en utána menni az új katolikusoknak, akik most kerültek Debrecenbe. Azért mondom el, hogy megvan ez az eredménye még ennek a fajta munkának, és ők persze elsősorban a katolikus egyházhoz hívogatnak, nem is annyira Krisztushoz, hanem az egyházhoz. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy legalább a gyülekezetünkön belül az Úr Jézushoz hívogassunk. És ha valaki hallja, utána majd jön a templomba is. Nem az a célunk, hogy a templomhoz kössük az embereket, hanem Krisztushoz. De ha már vágyik Krisztushoz, az Isten tiszteleteinken megerősödik, tanul, többet megért. De mindig arról kell beszélni, hogy mit nyersz az Úr Jézusban. Nem azt kell mondani, hogy gyere templomba. Unalmas dolog. Hanem ha beszélhetünk neki arról a megváltóról, aki minket úgy szeret, ezt tette velünk, így vezet, így oltalmaz, így pedig, így tanít, így nevel. Erre felfigyelne, és akkor hogy van ez? Akkor megmondhatjuk, gyere és hallgass meg. Van itt egy fájó mondat. Nem magyarázta meg az Úr Jézus, csak elmondta. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Látta az Úr Jézus ott a rengeteg ember, nem tudott mindenkivel beszélni. Nem tudott mindenkihez oda eljutni. Nem tudta őket hazakísérni, otthoni bajokban még külön vigasztalni. Kérjétek, hogy legyenek, akik elmennek. Olyan sokat tennivaló látta ő. Annyi fele kellene az irgalom kezével oda nyomulni, nincs, aki menjen. Ezért mondta Lízsiói Szent Teréz imádságában, hogy Úr Jézus, én vagyok a te kezed és lábad. Ha én nem adom oda, te nem tudod az adni. Ha nem megyek el hozzá, te nem tudsz hozzá elmenni. Én viszlek el. Igaz? Kérjétek az aratásodat, hogy küldjön. Na most, ha valaki elkezd imádkozni azért, hogy Uram, add meg, hogy álmosdom, megmozduljanak az emberek, hallgasson a kérésemet, most azt kérem, hogy hadd legyenek olyanok, akik elmennek a hívek után is. Akkor erre az imára az első válasz az, hogy itt vagyok én. Itt vagyok én. Nekünk különösen a presbitereknek, én mondtam, amikor a választás volt, hogy minden presbiterek lesz egy lelki feladat, még nem tudtam oda jutni, hogy ezt megbeszéljük mindenkivel, hogy mit vállaltál magára. Mert a lelkész nem is képes rá, de nem is veszi mindenki úgy azt a lelki gondolást a lelkésztől, mint mondjuk egy presbiterről, vagy egy gyülekezeti tagtól. Mindenkinek megvan a maga olyan feladat, amit csak ő végezhet el. Imádkozunk azért, hogy ez a szomorúsága enyhüljön Krisztusnak, látja ezt a álmosi gyülekezetet, elgyötört, elecsett, szétszórva. Ő nem tud pásztora lenni, mert nem veszik igénybe, nem kell. Próbáljuk Krisztushoz hívni az embereket, és mondjuk el, hogy minket vagy pásztorok. Ez a legjobb hívogatás, ez a legjobb meggyőzés, felmondom, hogy engem vagy pásztorok. Legyen az életünk egészen az Úr Jézus kezébe adva. És akkor igaz lesz az ének, az Úr én nékem őriző pásztorom, semmibe meg nem fogyatkozom. Imádkozzunk! Köszönjük Atyánk igédet, köszönjük szeretetedet. Állunk, hogy kihoztad a halálból a jóknak nagy pásztorát, Jézus, és elküldötted őt, és itt van szüntelen. Most is járja falvainkat, gyülekezeteinket, házainkat, családjainkat, betegeinket, gyermekeinket, öregeket, haldoklókat. Használj fel bennünket, Istennek áldott fia, hogy eszközeid lehessünk. De ő gyógyíts meg minket, testünkben, lelkünkben, minden javajánkból. Gyógyíts meg a szívünket, erősíts meg a hitünket, tisztíts meg gondolatainkat, érzéseinket. Tarts egészen a hatalmadban. Kérjük, hogy a ránk jövő éjszakában viselj ránk gondot, olyan védtelenek, olyan tehetetlenek vagyunk. Oltalmazd minden gonosztól házainkat, otthonunkat, életünket, szeretteinket. Amen. Kempis Tamás könyvéből olvasok. A kísértések elviselése. Amíg a világon élünk, nyomorúság és kísértés nélkül nem lehetünk. Innen van az írás Szent Jóbnál, küzdelem az ember élete a földön. Azért mindenkinek kellene a kísértésekkel gondolnia és virasztania az imádságban, hogy alkalmat ne találjon ámításra az ördög, aki sosem alszik, hanem körüljár, keresve, kit nyeljen el. Senki sincs olyan tökéletes és szent, hogy valamikor kísértései ne lennének. Teljesen kísértések nélkül nem maradhatunk. De azért a kísértések gyakran igen hasznosak, noha terhesek és kellemetlenek, mert az ember a kísértésben megalázódik, megtisztul és tanul. A szentek mindnyájan sok mindenféle nyomorúságon és kísértésen mentek keresztül, de növekedtek is a jóban. Akik pedig ki nem állották a kísértéseket, megromlottak és végképp elpártoltak. Nincs olyan szerzet, sem olyan titkos rejtek, ahol kísértések és kedvünk ellen való dolgok ne volnának. Nincs az az ember, aki teljesen biztos a kísértésektől, míg a földön él, mert magunkban van, amiből a kísértés ered, minthogy bűnben születtünk. Mihelyt egyik kísértés és háborúság megszűnik, másik kezdődik, és mindig van mit szenvednünk, mert boldogságunk javát elveszítettük. Sokan kerülik a kísértéseket, de annál inkább beleesnek. Puszta elkerüléssel nem győzhetjük le őket, de tűrés szenvedéssel és igaz alázatossággal minden ellenségünknél erősebbekké válunk. Aki csak külsőleg tér ki a kísértések elől, és gyökerüket ki nem írtja, nem sok hasznát veszi, sőt, hamarabb hozzáférnek a kísértések, és rosszabb lesz a dolga. Lassan, nagy lelkű béketűréssel, Isten segítségével jobban boldogulsz, mint erőszakkal és heveskedéssel. A kísértések idején gyakran kér tanácsot, és a kísértésben levővel ne bánják keményen, hanem inkább úgy vigasztald, mint ahogy te kívánod, hogy veled is bánjanak. Minden gonosz kísértés kezdete a lélek álhatatlansága, és a csekély bizalom a mindenható Istenben. Mert amint a hajót, ha kormánya nincs, a havok ides-tova hányják, úgy azt az embert is, aki ellanyhul, és jó szándékával teljesen felhagy, sokféle kísértés ostromolja. Tűz próbálja meg a vasat, az igaz embert pedig a kísértés. Vigyázz azért, hogyan állasz, hogy el ne essél.
Hűzd el a kísértőt, bűn minden kudarc, nézd fel Jézusodra, könnyebb lesz az. Győzd le férfiasan, hallja a szenvedét, nézd fel Jézusodra, nála lelhet segít. Kért, hogy segítse harcod, védje, derítse arcod, bizony kezét, ha tartod, nála lelhet segít. Messze elkerült ki.